figyeljünk az Isten ígére, amit megvan írva a János evangéliumában. A 12. résznek olvasom a 20-tól 33-ig terjedő verseit. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Betsajdából való Filiphez mentek, és kérjék őt mondván, Uram, látni akarjuk Jézust. Elment Fülöp és szólt Andrásnak, és viszont András és Fülöp szólt Jézusnak. Jézus pedig felele nekik, és ezt mondta, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De azért jutottam ez órára. Atyám, dicsőíts meg a te nevedet. Szózat jöve azért az égből, meg is dicsőítetem, és újra megdicsőítem. A sokaság azért, amely ott állt és hallotta, ezt mondta, hogy mennydörgött. Mások ezt mondták, angyal szólt neki. Jézus pedig felelt, és ezt mondta, nem én érettem lőne szó, hanem ti érettetek. Most van a világ kárhoztatása, most vettetik ki a világ fejedelme, és én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonszok. Ez pedig azért mondá, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia. A kegyelemnek Ura áldja és szentelje meg az ő üzenetét, ami szívünkben jöjjetek imádkozni. Kegyelmes Istenünk, eléd állunk mindazzal, ami ma bennünk van, amit magunkkal hoztunk otthonainkból, vagy ki tudja mióta cipelünk, a lelkünk terheként. De hoztuk a gyászt, a fájdalmat, az emlékezést is, azokat a történéseket, amelyek az utóbbi napok eseményei voltak életünkben, amire lehet, hogy nincs magyarázat, vagy nincs vigasztaló szó. És hoztunk örömöket, hálaadásokat, hoztuk azokat a sikereket, amelyek nem a mi érdemünk, hanem a te ajándékod lehetett. És hoztuk a vágyakozást a szívünkben a te ígéd után, hogy újra taníts minket, újra vigasztalj, békességet adj nekünk, rendezd el életünknek azokat az összebonyolított dolgait, amelyek felett nem tudtunk úrrá lenni. Látod, Urunk, hogy mennyi kérésünk és kérdésünk van. Ezekben a kérdésekben adj nekünk eligazítást. Adj választ a te akaratod szerint, a te bölcsességed szerint. Jézusért kérünk, hogy légy itt, áld meg Isten tiszteletünket, és maradj velünk. Amen. Az ige hirdetésére készüljünk, és annak meghallgatására, megkeresve a 138. zsoltárunkat, és annak az első versét fogjuk énekelni. A 138. zsoltárunk így kezdődik, dicsért téged teljes szívem. A János evangéliumának 12. részéből újraolvasok két verset. A 24. és 25. versben Isten ígéje így van megírva. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Eddig a mai ígény. Én azt a három helyet még mindig felajánlom, amit elő van, meg még a padok között is van, ha valaki szeretne leülni. A zsidó húsvét egy nagyon nagy ünnep volt, országos ünnep. Mindenki tudja, hogy egyetlen egy templomuk volt a zsidóknak Jeruzsálemben, a nagy, dicsőséges templom, és egy évben legalább háromszor elindult az egész ország e felé a templom felé, és ott a nagy áldozások idején mindenki megkaphatta a maga áldását Istentől, bemutathatta az áldozatokat. Ezek az alkalmak nagy sürgés forgással teltek el, és nem csak az ország területéről, hanem még máshonnan is érkeztek oda emberek. Ez az ige arról szól, hogy egy ilyen húsvét előtti időszak, amely a zsidók számára mindig az Egyiptomból való szabadulásnak az emlékét idézte, ez egy akkora ünnep volt, amelynek a híre messze elterjedt az ország határokon túl is, és azt olvassuk az ígéből, hogy jöttek görögök is oda. Olyan görög hívő emberek, akik valamelyest az életükben találkoztak nyilván a zsidó szokásokkal, törvényekkel, a hitnek bizonyos dolgaival, jeleivel, ezeket el is fogadták. A zsidó egyház nem tudta őket befogadni, mert a törvény tiltotta, de megengedte nekik, hogy elmenjenek a templomig, sőt, bemehettek a templomnak az előterébe is, és ott meghallgathatták a törvények magyarázatát. Nos, így került oda néhány görög ember, akiknek volt egy előre meghatározott céljuk, amit el is mondtak ott egy-két tanítványnak, micsoda isteni gondviselés, hogy ebben a nagy sokadalomban találtak tanítványokat, Filipet és Andrást, és azt kérdezték, vagy kérték tőlük, hogy mutasd meg nekünk Jézust. Ennek a mai igének az egyik vezető gondolata ez a kis mondat. Hiszen Jézusról ők már biztos sok mindent hallottak, és legutoljára hallhatták azt, hogy akkora csoda történt a Jézus jelenlétében közvetítésével, hogy Lázárt a meghalt ember feltámasztotta, hogy hát egy ilyent azért látni kell. És ne is menjünk túl messzire a magunk kíváncsiságára gondolva, bizony, ha valahol történik valami különlegesség, ami a megszokottól nagyban eltér, akkor oda mi is szívesen elmennénk, megnéznénk, hogy ott mi történt. Egy kicsit a magunk igazolására is, hogy mi is láttunk valami olyat, ami azért nem éppen az ember szintjén való. Annál magasabb, annál több, annál értékesebb lehet. Ez a mutasd meg nekünk Jézust, ez valami ilyent rejthet magában, hogy mi is szeretnénk látni, hogy ki az, aki betegeket támaszt, aki halottakat támaszt fel, betegeket gyógyít, aki annyi csodának lehet a birtokosa, vagy éppen a birtokában lehetnek ezek a csodák, hát hadd lássuk mi is. Egy picit itt szeretnénk megállni, és arra gondolni, hogy a mai világnak is ez a kimondott, vagy ki nem mondott gondolata egész biztos ott van. Amikor egy-egy templomból hazamenő nagymama, vagy szülő, vagy bárki oda megy a család tagjai közé vissza, és szinte szeretné mondani azt, hogy ő kivel találkozott, mit hallott, milyen volt az igehirdetés, kikkel találkozott, mit vitt haza a lelkébe, akkor kétféle feleletet kaphat, vagy találhat. Az egyik az, hogy nem érdekel, ne beszél róla, a másik pedig az, amit lehet, hogy nem mond így ki ezzel a megfogalmazással, de azért, mintha benne lenne a levegőbe is, mutasd meg nekünk akkor ezt a Jézust. Ki ez a Jézus? meggyógyított, mire hazaérték? Ki ez a Jézus, hogy az egyiket meggyógyítja, a másikat nem? Az egyiket életben tartja, a másikat hagyja elmenni? Ki az a Jézus, aki az egyik életében csodát tesz, a másikéban nem? Erre kíváncsi a világ is, és kíváncsiak vagyunk mi is. És milyen sokszor van az, hogy egy-egy gyülekezet felé is úgy fordulnak idegenek, kívülállók. Mi történik ott? Ki az a Jézus, aki összegyűjti őket? Mit tud nekik mondani, amit érdemes eljönni, fáradozni, vagy otthagyni a kertnek a felásását, vagy valami egyéb munkát, vagy szórakozást, azért, mert akarom hallani, vagy látni akarom, hogy ki az a Jézus. Mindannyiunk életében ez a kérdés valahogy az indításnak a kérdése volt. Én is akarom tudni, hogy ki ez a Jézus. Mutassátok meg! És akkor van két ember, aki ebben a szolgálatban részes lehet. Akiket el lehetett kapni, el lehetett csípni, mutasd meg, te tudod! Ilyenkor nagyon-nagyon meg kell vizsgáljuk önmagunkat, és megkérdezzük, hogy vajon ha engem kérdez valaki, hogy ki az a Jézus, tudnék-e rá válaszolni? Mit mondanék, hogy kicsoda? Tudnám mondani azt, hogy az a Jézus az, aki feltámaszta a halálból? Vagy azt tudnám mondani, hogy elveszi a halálos betegségedet? Vagy azt, hogy az, ami nekem nem sikerült, azt ő teljesítette? Vagy pedig csupán annyit tudnék mondani róla, hogy én is hallottam, hogy van, de nem tudom, hogy kicsoda. Ugyan járok templomba, és van Bibliám, de mégsem tudom, hogy kicsoda. Lehet, hogy már ott voltam egész a közelébe, de mégsem tudtam elmondani, hogy én ki vagyok, és ő sem mondta el, hogy ő kicsoda. Ezek mind kérdések, amelyre most lehet, hogy kevés az idő ahhoz, hogy most megfeleljünk rá, de azért hadd ültessem el a szívünkbe ezt a gondolatot, érdemes megvizsgálni. Az Isten bennünket annyira szeret, hogy nem csak arra tesz készé, hogy vele kapcsolatot teremtsünk, hanem még arra is, hogy ezt a szolgálatot elvállaljuk. Ha valaki azt kérdi, hogy kicsoda Jézus, tudjak rá mondani valamit, vagy oda tudjam vinni, ez aztán egyenesen a teteje ennek az egész szolgálatnak, hiszen ők nem csak beszéltek Jézusról, hanem oda is vitték Jézusnak a közelébe. Tudom, hogy nagyon sokan vannak itt olyanok, és szerte a világon, akik úgy szeretnék odavinni az övéinket Jézushoz. Úgy szeretnék igazán megmutatni, hogy az a Krisztus, akire ők rátették az életüket, az a Krisztus élő valóság, és érdemes vele szóba állni. Hogy ezt nem tesszük meg sokszor, az egyrészt azért van, mert elutasítás van mögötte, vagy pedig félelem a szívünkben, vagy valamilyen gyávaság egyszerűen, hogy nem merjük elmondani, nem merjük vallani, hogy kicsoda Jézus. És ezután következik az, ami a bibliaolvasó embert akár meg is döbbentheti. Hogy Jézus, amikor ott állnak azok a kérdezősködő, rá kíváncsi emberek, ezek az idegen emberek, akkor nem azt mondja, hogy tudjátok mit, elmondom nektek az életem történetét. Hogy hogyan születtem meg Betlehembe, vagy az, hogy hogyan kellett nekem menekülni már gyermekkorban, vagy milyen volt a gyermekkorom, vagy hogyan lettem felnőtt, hogy hogyan fogadott, vagy nem fogadott el a világ, és akkor utána mindegy listából felsorolni mindazt, amit tett, milyen jó bemutatkozás lehetett volna ez. Valami olyan, mint amilyet nekünk kell néha írni, vagy manapság kell írni egy-egy munka elvállalásakor. Igen, vannak életrajzok, amelyeket be kell mutatni. És Jézus nem ezt teszi, hanem valami egészen különös dolgot mond, és ezt hadd olvassam el még egyszer, hiszen nem erre vártak az őt kereső emberek sem. Azt mondja Jézus, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fiát. Milyen mondat ez? Ki érti ezt? A görögök értik, hogy az Isten fia meg kell dicsőítessék, mit takar ez igazán önmagában. És látja Jézus az értetlenséget, és akkor elmondja azt az egyszerű példát, amit mindannyian olyan jól ismerünk, hogy a gabonamag, ha el nem hal, egymaga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt tehet. Ez az ő halála. A haláláról egy értesítő, egy gyászjelentő, ha úgy tetszik. De ebben a gyászjelentésben benne van minden dicsőség, minden öröm, minden hálaadás, minden szeretet és minden jóság. De hát ezt mi nem értjük igazán, a halál az elvesztést jelent, az valami olyat jelent, ami rossz, amitől félünk, amit nem kívánunk. És Jézus is mond egy ilyen mondatot. Ott valahol az egész tanításba elbújva, neki is van egy ilyen gondolata, az ember gondolata, hogy a lelkem háborog. Hát persze, hogy háborog, hiszen mi a halál közelségében mindig valami szenvedést, valami negatívumot élünk át. És ez nekünk nem jó. Mégis azt mondja Jézus, hogy ez a dicsőség. Szóval búza magnak a története, a sorsa. Azért a búza magja, amelyből élet lesz. Mi lenne, ha a gazda mindig ott tárolná a raktárába a búzamagot, és nem vetné el? Hogy lenne abból élet? És valahol a mi életünknek is a halál és élet mesdjéjén ez a nagy gondolat mindig ott motoszkál. Vajon hogy lesz az én elhalt életemből új élet? Erre rengeteg filozófiai magyarázat van, rengeteg fajta vallás próbálja megkeresni erre a feleletet. Nekünk is van, keresztényeknek egy feleletünk. És ez a felelet az, hogy a mag Jézus. Az elvetett mag, az atyától elküldött mag. És ez a mag, hogyha elvetik, ha elrothat, új élet támad belőle. Gyümölcsök lesznek belőle. Ezek a gyümölcsök mi vagyunk. És az az évezredek óta szép lassan a Krisztus közelébe, hatósugarába kerülő emberek sokasága, az mind-mind Krisztus gyümölcse. És ezeket a gyümölcsöket Jézus teremte azért, hogy ennek mind több és több folytatása lehessen. Azt mondja Jézus, akartátok tudni, hogy ki vagyok? Hogy igazából látni akartátok azt, hogy kicsoda az ember fia? Hát ez a Jézus, aki nem támasztott fel minden embert, nem gyógyított meg mindenkit, nem látott az összes vak, és nem járt az összes sánta. Csak egy-egyet választott ki azért, hogy megmutassa az isteni hatalmát. Milyen Jézusban reménykedünk mi? Olyanban él, akinek a dicsősége abban van, hogy meghalt és feltámadt, vagy olyan Jézusban reménykedünk, aki a holnapi dolgainkat elrendezi, a betegségeinket meggyógyítja, és szeretteinket megtartja nekünk. Azt mondja Jézus, ha ezt az életet szeretitek, és ehhez ragaszkodtok, ez a halál. Ha ezt el tudjátok vetni, itt azt mondja az ige, Jézus szava szerint, hogyha ezt az életet, ezt a földi életet meg tudod utálni, akkor életet nyertél. Ez az utálat szó nem jó kifejezés, nem jó fordítás. Ez nem is utálatot jelent igazából, hanem azt jelenti, hogyha előtérbe helyezed azt az életet, amely a te földi életed, és mindent rárasz, hogy csak ez számít, és csak ez jó, akkor elvesztetted. Mert akkor a halál az végérvényes. Akkor ez kárhozat. Ha pedig ezt az életet lejjebb tudod tenni, és e fölé tudod helyezni a Krisztus életét, akkor egy nyert életed van. Akkor a halálról azt mondjuk, hogy átmenetel az örök életre. Hát azok a görögök, amikor ezt hallották, nem tudom, mit gondoltak magukban. És igazából nincs benne az evangélium híradásában az sem, hogy aztán megtértek, mivé lettek, vagy mivé nem. De azt hiszem, hogy ez most nem is volt fontos. A fontos az volt, hogy aki őt keresi, és aki akarja látni, az kell szembesüljön ezzel. Ezzel a gondolattal, hogy az Isten dicsősége, a Krisztus dicsősége, a halálból az életre való menetel. A 21. század nem arról híres, hogy ilyen gondolatokkal küzd. Most éppen gazdasági válság, szegénység, munkanélküliség, és ki tudja, mi mindent lehetne felsorolni, ami mind ott van, ott kavarog. Az életünkben, a gondolatunkban, nap mint nap. Nincs időnk azzal foglalkozni, hogy mit tesz Jézus. Az én hitem szerint, ennek az ígének az alapján így merném mondani, azt mutatja meg Jézus, hogy amit mi építünk, az mindegyre összeomlik. Azt mutatja meg, hogy ha csak ebben az életben reménykedem a Krisztusban, minden embernél nyomorultabb vagyok. Azt mutatja meg, hogyha nem fogok tudni felemelkedni a Krisztus szintjére, elvesztem. Nincs olyan erő és nincs olyan hatalom, amely meg ne inoghatna, ha csak földi, ha nem Krisztusban és az ő áldozatába kapaszkodik. Hadd fejezzem be, azt mondja Jézus a végén, azt akarta megjelentetni, hogy milyen halállal hal meg. Igen, készült a halál. Egy dicsőséges halálra, hogy aztán követhesse ezt a feltámadás öröme. Mi most e felé megyünk. A karácsony már ott van rég a hátunk megett, pedig nem is olyan rég telt el. És már előre nézünk egy olyan időszakra, ahol bennünk is valami megmozdul, valami láthatatlan erő megindít, és megpróbálja a figyelmünket és az arcunkat Krisztus feltámadása felé irányítani. Ebből van az életünk. Ha mag, ha el nem hal, egy maga maradt. Ha elhal, gyümölcsöt terem. Ennek a gyümölcsnek fogadjuk el minden hozadékát, minden áldását, amelyet a gondviselő atya akart nekünk adni. Amen. Imádkozzunk. Téged kerestünk, Urunk. Kihez is mehetnénk máshoz, örök életnek beszéde van te nálad. Így mondta egykor a tanítvány, és így mondjuk ma mi is. Pedig mi is látni szeretnénk. Hallani téged. Megérinteni. Elmondani minden panaszunkat, kívánságunkat, és várni azt, hogy te teljesítsd azokat. Milyen Úr vagy te, mi felettünk, Istenünk, aki sokszor nem a mi akaratunk szerint leszel és döntesz, aki nem mindig a gyógyító, a vigasztaló hatalmaddal vagy közöttünk, hanem látod te magad is, hogy hogyan sírunk egy-egy temetésen, hogyan esünk kétségbe, amikor nem sikerülnek a dolgaink, amikor kihúzzák a szőnyeget a lábunk alól, és nem tudunk megállni. Urunk Istenünk, tudjuk, hogy bölcs és hatalmas Úr vagy, és a te gondolatod szerint irányított e világnak sorsát, és benne a mi életünket is. Könyörülj rajtunk. Add, hogy mi is úgy mehessünk oda Krisztushoz, mint ahogy az egykori görögök. Látni mindazt, amit ő meg tudott tenni és megtenni. És hallani azt, hogy az ő dicsősége több annál, mint amit mi gondolunk annak. Hogy az ő halála és feltámadása a mi életünknek, a mi feltámadásunknak záloga. Könyörülj rajtunk, hogy mi ezt megértsük. Hogy világosság támadjon a szívünkben, és el tudjuk fogadni azt, ami néha annyira elfogadhatatlan. ezért kérünk, hogy erősítsd a hitünket, és adj nekünk tiszta látást, hogyha hozzád értünk, ha téged megtaláltunk, akkor érthessünk is. Érthessük gondolatodat, szándékodat. Hisszük azt is, Urunk, hogy az a sok jó, ami minket ért, az is mind tőled való. Hogy voltak s vannak gyógyulások, vigasztalódások, megtérések, hozzád való csatlakozások, mind a te műved. Így lesz kerek ez az egész, így lesz igazán értelme annak, hogy elinduljunk téged keresni. Vagy ha megtaláltunk, le tudjunk ülni veled beszélgetni. Köszönjük a mai ígét, az üzenetet, a gondolatokat. Kérjük, hogy ezeket újra meg újra hozd elő bennünk, hogy megvizsgálva magunkat, lehessünk jó szolgáid, hűséges eszközeid, hogyha valaki általunk akar téged megismerni, megismerhessen. Hátkozunk gyászolókért, hogy a szívükben élő szomorúságot engedd, hogy el tudják viselni, hordozni. Adj hozzá erőt nekik. Imádkozunk azokért, akik nehéz helyzetbe kerültek, hogy a te erődben reménykedjenek, rád bízhassák kilátástalan ügyüket is. És imádkozunk gyülekezetünkért, ennek a közösségnek békességért. Áldj és szentelj meg minket, most és minden időben. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.